aki nem volt tornázni, sajnos azt tapasztaltuk, hogy a nagy tömeg nem volt tornázni, és ilyenkor szankciókat alkalmazunk. A szankciók a következő. Idősebbek is elkezdhetik, de aztán visszaülhetnek. Elkezdjük ugye ülre, halkan. A második verset kicsit támaszkodhatunk, de ilyen állapotban kerül. A következőt már elegedjük a karfát, a következőnél már félig rogyasztott érdekkel állunk, és az utolsó lesz, közben a hangerőt is emeljük. Oké? A gép, de nem kérdődik, az majd másokat csinálják. Tehát az ötödik versnél már harsányon szól az ének. Ugye? Tehát mindenki mindig. Ezek után jobb lesz, hogy elmegyünk tornázni. Előről kezdjük, halkan, jó? Meglátjuk, hogy az időseknek jobb gyermekek-e, vagy pedig a hangosabb gyermekek, vagy a hátsó gyermekek. Figyelem, ti öttök, Zsolka néni, most te is mennyire 6 éves korig, jó? Figyelem, olyan jó, hogy... A gyerekeknek az lesz, hogy minden gyereket végig kell majd énekelni. Itt a Kristóf, itt a Marci, itt a...
Itt az Anna.
Olyan jó, hogy mind itt vagyunk, Isten ház. Világos a feladat?
Világos.
Nagyszerű. Idősebb fiatalok. Szerintem mi az jobban fognak énekelni. Ide segítek én is. Olyan jó,
hogy mind itt vagyunk. A táborba, jó, hogy mi is itt vagyunk, Isten házában. Minden gyermek énekelje, legyen áldott Isten neve. Olyan jó, hogy mi is itt vagyunk, Isten házában.
Nagyon szépen köszönöm, és most... Enikő most el fog repülni.
Maradok, de kérem a gyerekeket ide előre. Pillangolt itt is be. És akkor ide kérem szépen a gyerekeket állni, úgy, hogy lássátok a laptopnak az képernyőjét. A testvérek látják a kivetítőt. És akkor ez egy mutogatós ének. Úgy énekeljük el, hogy a gyerekekkel mutogatjuk is, jó? odaálljatok egy kupacba, hogy lássátok a lányoknak a vetítőit, a szövegeket, és akkor csináljuk a mutogatást hozzá. Ismeritek a pillangót? Gyertek egy kicsit közelebb. Gyertek kicsit közelebb, közelebb, még közelebb. Keresse meg mindenki a pillangóját, legyen hely a pillangóknak repülni. Lehet a testvéreknek is, ha van kedvük, jó? Na, tehát a pillangója legyen meg mindenkinek, és mindenkinek legyen elég helye repülni. Mi Krisztusban szabadságra szabadítva vagyunk meg, tehát van helyünk bőségesen, jó? Lehet röpködni.
Oh, Kedves testvérek, a mai alkalom, a mai reggeli állítottunk alapigéjét megtaláljuk a Galatákhoz írt levélben. Az 5. fejezet első versétől a következőképpen olvasom. Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig Isten írott igéje, drága Uram, a Te igéd, igazság és élet, lélek és élet, add, hogy számunkra is azzá váljon, add, hogy számunkra is elevenítő igazságotá váljon. Amen. Testvéreim, ebben az igében vannak ellentétpárok. Nem csak a törvény és a kegyelem igazsága, de előkerül a szolgaság és a szabadság. Olyan ellentétek vannak itt előttünk, amik megjelennek a keresztény életünkben. Az első ilyen ellentétpárunk a szolgaság és a szabadság kérdése. Ez egy örökös harc, egy örökös kérdés, hogy most szolgák vagyunk, vagy szabadok. Kit szolgálunk, és mi az a szabadság, amiben részünk van? Olyan az, amit mi annak hiszünk? Tudjuk, hogy a történelem során sok szabadságnak lett a vége szolgaság. Gondoljunk csak a híres, nagy forradalomra, a francia forradalomra, aminek a vége pusztulás, halál lett. Nagyon sok halál és vér. Ahogy az egész történelemből, így mondta egyszer nagyapám, amikor kisgyerek voltam, és milyen igaza volt, hogy ha kinyitunk egy történelemkönyvet, folyik a vér. Pontosan ez történik az emberi életben. Amikor az Isten megteremtette az embert, szabad akarattal teremtette meg. Méghozzá úgy, hogy döntése lehessen. Dönthetett az ember Isten mellett, vagy nélküle. Mert az Isten senkit nem láncol magához. Gondoljunk csak arra a példázatára Jézusnak, amikor a fia elmegy tőle. A tékozó fiú példázatára. Amikor kikéri a vagyont és elmegy. Sokkal korábban, mint az a korban lehetséges volna. Akkor kaphatta volna meg, ha már meghal az édesapja. De ő előbb kikérte. És mit tesz az atya? Elengedi. Tudjuk, hogy rossz, de döntés elé helyezi. Hagyja, hogy dönthessen. És pontosan az ember is döntött, és azt hitte, hogy szabadságot fog dönteni. Mert egy olyan kívánság előtt állt, hogy ő dönthet mindenről az életében. Ezt tekintette szabadságnak. És ezáltal vált szolgává. Méghozzá a bűn és a vágyainak a szolgájává. Hát láthatjuk az életben is, hogy felkiáltunk néha, hogy jót akarok tenni, de mégsem tudok más tenni, csak rosszat. Megbántani másokat. A szüleinket, a nagyszüleinket, a testvéreimet, a barátaimat. Így mondta nekem egyszer egy fiatal fiú cserkészszárból, odajött hozzám, hogy Bence, figyelj, én szeretem a többi barátomat, de nem tudok más tenni, csak megbántani őket. És ott zakogott a vállamon, hogy tele vagyok gonoszsággal. De ezzel ellentétben, ezzel a szabadsággal, amit mi annak hiszünk, ez a szolgaság, a bűn szolgásságával ellentétben, Krisztus szabadságra hívott meg minket. Méghozzá a bűn rabsága alól. Arra hívott meg minket, hogy szabadok legyünk. De mire legyünk szabadok? Nem csak a bűn alól, hanem a Krisztusban lévő szabadság azt jelenti, hogy szabaddá válok jót tenni. Szabad lehetőségem lesz jót tenni. A mások életében, a saját életemben odafordulni máshoz, hogy ne kötözzön meg a rossz akarat, a rossz gondolat, a fájdalom, hanem jót tehessek. Erre kapunk szabadságot Krisztusban. És aki ezt átéli, akinek ez valóságá válik az életében, az ráébred arra, hogy most már Krisztust akarja követni. Őt akarja szolgálni. És így lesz az ember egyszerre szabaddá, a jóra, a Krisztus követésére, arra, hogy másoknak is átadjunk szeretetet, és így válik egyszerre szolgává. Mert tudja, hogy ezt a jót, ezt a szeretetet egyedül Krisztusban lehet megkapni. Nála lehet megkapni, mert ő jó. Lényegéből fakadóan jó. A másik ellentétpárunk a törvényeskedő élet. Egy olyan életet gondoltam itt magamnak kifejezni, hogy egy törvényeskedő, önmagának élő keresztény élet. Most keresztény életet gondolok. Ez szemben áll, amit itt is felolvastunk, a szeretet által munkálkodó hittel. A keresztény élettel szemben áll. Testvérek, annak ellenére Krisztus megszabadított meg minket, sokszor válunk mégis szolgává az életünkben. Nem jó értelemben. Sokszor vagyunk a saját énünknek a szolgája. Amíg megvan a makacs, kemény akaratunk, addig azt fogjuk szolgálni, a saját személyünket. Saját életünknek a rabszolgájává leszünk. Nem vagyunk-e a dolgokkal úgy sokszor, hogy csak azért csinálom, hogy másnak tetszek. Hányszor kötöznek meg azok a gondolat, hogy ő mit fog rólam gondolni. De vajon hogy áll a hajam, az ki ne fog rá beszólni? Ha én ezt elmondom arról, ki mit fog gondolni? Mit fog szólni? Mit tegyek? Mi az, amire én vágyom? És más nem teszek meg. De egy túlélő táborban volt szerencsém megtapasztalni ezt, amikor az ember eljut a létszükségleteihez, akkor maga körül kezd el forogni. Olyankor találkozunk önmagunkkal, hogy a könnyű életben, mert könnyű néha jót tenni. Úgy elgondoljuk, hogy biztos majd a legnagyobb kísértések, a nehézségek, háború, nehézség, fájdalom, közepette, és a könnyű lesz majd másokon segíteni. Én biztos majd a hős leszek, vagy valami. De ott, amikor találkozunk azzal, hogy hány ingerünk van, mindjárt összeesünk, fáradtak vagyunk, mert megmásztunk 2500 métert az Erdélyben a hegyek között, tél van, fúj a hideg, és ott kell aludnunk a hegycsúcson, mert jön a hóvihar. És akkor az ember magába fordul. És ott van mellettünk egy ember, ott volt mellettem egy fiú, aki meg tüdőgyulladást kapott, és lázasan szenvedett, hogy meg fog fagyni. És hát milyen csodálatos volt, nekem nem volt rá erőm, de az egyik fiú összeszedte minden erejét, és küzdöttünk, hogy ez a fiút levetkőztessük, este felállítottuk a sátrat, felöltöztettük, körbetekertük túlélő fóliával, és beletettük a hálózsákjába. Hogy olyan erő és szeretet volt akkor az Istentől jövőben a fiúban, mindent megtett azért a másikért. Szóval testvéreim, ez nagyon sokszor előjön az életünkben, hogy mi van bennünk, kinek vagyunk a szolgája. Krisztus mindentől megszabadított minket. De megvan az a lehetőség, hogy magamat megkötözzem. Még akkor is, amikor Krisztus megszabadított. Míg a keresztény életünk, és képesek vagyunk önmagunkat megkötözni. Bármilyen külső dologgal, bármilyen hatással az életben. És annak kezdünk el szolgálni. Legyenek az külső vélemények, belső vélemények és vágyak. Van egy ige az 1 Korintus levélben, a 7.23-ban, amit nagyon fontos lenne a szívünkbe zárni. Áron vétettetek meg. Ne legyetek embereknek szolgái. Áron vétettünk meg, ne legyünk hát emberek és önmagunknak szolgái, hanem egyedül Krisztus szolgáljuk, és váljuk szabaddá jót tenni. Krisztus szeretetre szabadított meg, azzal szeretettel, amit ő adott nekünk, azt akar, hogy azzal szeretettel szolgáljunk másoknak. Ez egy aktív szeretet. Ez egy munkálkodó szeretet, ami látszódik. Nagyon szép az a kép, hogy az egyház láthatatlan. Láthatatlan egyház, mondja Ákoston. Nagyon szép gondolat, és nagyon szépen kifejezi azt, hogy nem felekezetiség egy egyház, hanem a hívők közössége. Szóval egy valamit ne felejtsünk el, hogy abban, hogyha hangsúlyozunk ezt a láthatatlan egyházat, néha elfelejtjük, hogy láthatónak is kell lennie. Tehát amikor Jézus azt mondja, Francis Schaeffer mondja, hogy akkor Jézus azt mondja, hogy arról fogja megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást, ez nem láthatatlan. Ez láthatóvá kell, hogy váljon az emberek szemében. A világ szemében, hogy mi egymást szeretjük, az alapján fognak minket megítélni. Hogy mi hozzátartozunk, vagy nem hozzátartozunk. Tehát láthatóvá kell válnia az egymás iránti szeretetünknek. A mindennapi beszédben, gondolatainkban sokszor válik a szeretet, Krisztus szeretete valami mámoros, üres szeretetté. Valami rózsaszín szivárvány köddé, ami olyan távol van tőlünk, egy máz, amivel bevonhatjuk önmagunkat. Ennél sokkal több a Krisztus szeretete. Most elmondanék egy példát erre, Wilhelm Busch-nak az egyik történetét. Ő német evangélikus lelkész volt Németországban, és egy bányavárosban volt, és ott az egyik férfi állandóan nagy ateista volt, és hangoztatta, hogy Isten nem létezik, és nincs rá szüksége. Wilhelm Busch többször is próbálkozott vele beszélgetni, de nem sikerült neki. És egyszer felhívják telefonon a lelkész Buscht, és mondják neki, hogy ez a férfi autóbalesetet szenvedett, és bekerült a kórházba. Menjen azonnal, mert valószínűleg meg fog halni. Ő felkelt és elkezdett rohanni a kórházba. Odaért, és a férfi üvöltött és szenvedett. Az idegrendszer, a gerince is megsérült, és súlyos szenvedései voltak. Ő oda ment hozzá, és elkezdett vele próbált beszélni. Az evangéliumról, Krisztus szeretetéről. Hogy mit jelentett az, hogy Krisztus meghalt, érted? De a férfi nem tudta meghallani. Úgy szenvedett és fájt neki a sebei, és végül meghalt. És ő Busch leírja, hogy ott ült az ágya mellett, tehetetlenül, és nem tudott semmit sem tenni. Azt mondta, egyetlen egy vágyam volt feltépni az ablakot, és kiakiabálni, hogy emberek, térjetek meg, mert meg fogtok halni. És akkor már mindennek vége, mert az élet értelmetlen Isten szeretete nélkül. Több évezrednyi filozófia próbálja megtölteni értelemmel, de nem sikerül, testvérek. Egyedül Istennel van értelme élni. És valóban ez a szeretet. Itt látszódik, hogy mi az a munkálkodó szeretet. Nem bántani akarja másikat, nem rosszat akar, hanem azt szeretni, ha neki is örök élete lenne. Azt a szeretetet, amit Krisztusban kaptunk az élő Istenben, aki meghalt, értem és érted, hogy örök életünk legyen. Hogy ne a bűn, a rossz legyen a részünk, a szenvedés, hanem a jó. És ezt a szeretetet, amit én kaptam, tovább akarom adni mindenki másnak. Ez az a szeretet. És ez a szeretet gyújtotta fel Wilhelm Buschnak is az életét és a tettét. Ez az, ami fájt neki. Ezért akartam mondani mindenkinek, hogy figyeljetek, meg fogtok halni. Hogy az élet ne azzal végződjön. Mert Krisztusban tényleg fullánkját vesztette a halál. Olyan tényleg, mint egy fullánkját vesztett méhecske, aki még szállhat, még rám repülhet, még meg is ijeszthet, de már nem szúrhat meg, mert az örök életben van részünk. Megszabadított minket a bűnterhétől, a saját rabságunktól és a szolgaságtól. Egy kérdés van, hiszem-e ezt? Megszabadított mindentől, a félelemtől, a haragtól, az indulattól és az irigységtől, stb. Olvassuk el a Galata 5.19-től kezdve, mik vannak felsorolva a gyülekezetnek, ez mindig az lehet ránk is. Mennyi mindenből megszabadított minket, mennyi gondolatból, mennyi rossz tettből, érzésből, indulatból. Ezek után, hogyha ezt valóban elfogadjuk és átéljük Krisztusnak ezt a munkálkodó, értünk önfeláldozó szeretetét, amelyen meghalt értünk a kereszten, akkor tudunk elindulni a keresztény életben. Ha ezt megragadjuk hittel, mint egy kinyújtott kéz, vagy cserikával, hogy megfogjuk ezt az ajándékot, akkor tudunk elindulni. És a Krisztustól jövő szeretettel, amelyen rájövök arra, hogy én megérdemeltem ezt a szeretetet. Mit tettem érte? Mit tettem ezért a szeretetért? Semmit. És mégis megkapom. Istentől, hogy meghalt helyettem. És akkor ezt átéljük, ezzel a szeretettel tudunk mások felé is irányulni. Az a kérdés, hogy irányulunk-e, hagyjuk-e, hogy ez a szeretet ott legyen az életünkben. Vagy még mindig hagyjuk, hogy a hitünkre, hitünk mellé rátelepedjen a szolgaság. És így már nem öncélúak leszünk, hanem csak is egy dolog élteti a hitünket és az életünket, mégpedig a Krisztus szeretete. Hogy aki ott van mellettem a buszon, az életben, az egyetemen, az iskolában, bárhol, a Krisztus teremtett gyermeke. És ő érte is meghalt Krisztus. Volt egy ilyen tapasztalatom, élményem, én jártam utcán evangelizálni egy szervezettel, fiatalokhoz mentünk oda beszélgetni Istenről, mit gondolnak, beszélgetünk ateistával, agnosztikusra, akik azt gondolják, hogy van Isten, csak hát nem tudjuk ki ő. Nagyon sok fiatal egyetemistával, gimnazistával volt szerencsém beszélgetni. És egyszer nyáron, amikor így voltunk evangelizálni, mentünk Keszthelyre, és voltunk a strandon. Ott ült egy fiú, oda mentünk hozzá, és elkezdtünk vele beszélgetni. Magányosan ült szőnyegen, olvasgatott. Mondta, nagyon szívesen beszélgetne Istenről, mindenről, és hát elkezdett mesélni. Mi meg ledöbbentünk, mert abban nagyon sok gyűlölet, halál és borzasztó dolgokat mesélt. Hogy hogyan vágyott, hogy megölje a tanárjait, ezt részletezte nem inkább nem részletezném, ezt részletesen kitárgyalta, és hogy milyen vágyai vannak, hogy hogyan lépett kapcsolatba a sátánnal, az ördöggel, hogy tényleg elpusztíthasson mindenkit. És hát akkor az ember mit csinál? Gondolkodik, mit mondhatnék? Uram, segíts, hogy valami okosság eszembe jusson. Az Istennek az volt a munkája, hogy ne jusson eszembe semmi. Mert ez volt a legnagyobb, amit ott tehettem, hogy hallgattunk, kérdeztünk, hogy mi van vele, hogyan jutott el idáig. És ez csak megszólalt, így kiszólt, hogy tényleg miért nem mentek el? Mondtuk, hát mert kíváncsiak vagyunk rád. Erre azt mondta, hát engem mindenki utál, és hát ilyen szörnyűségeket mondok, de ti meg akartok hallgatni. Mondtuk, hát igen, mert ezért vagyok itt. És akkor felmutatott, és azt mondta, hogy látjátok ott a strand túl szélét? Ők a családom. Nem akarnak velem együtt lenni. Azt mondták, én üljek le itt, ők meg elmentek oda. Igen, mindenki utál. És akkor mondtam neki, itt már az Isten szemlített egy mondatot, hogy nem mindenki. Isten szeret téged. És akkor elkezdtünk beszélni az evangéliumról, megkérdezte, ti miben hisztek? Ki az a Krisztus, mit tett? És akkor elmondhattuk neki, megörült, hát nem változott meg még rögtön az élete, de azt mondta, hogy beszélgessünk meg később, és vele felvettük a kapcsolatot. Testvérem, ez az a szeretet, hogy jelen vagyunk, hogy beszélünk, hogy képviseljük Isten szavát és az ő igéjét, és nem a saját akaratunkat. És itt nyilvánul meg a szeretet, hogy jelen vagyunk, és képviseljük Istent. Ez a legnagyobb feladatunk, és ne hagyjuk, hogy mindenfajta kívánság, gondolat eltérítse minket erről az útról. Merjünk erre a Krisztusra hagyatkozni. Higgyük el neki, hogy megszabadított. És a sok minden most terhelés minket, bánat, fájdalom, félelem, gondolat, bármi is legyen az, gondoljunk csak arra, hogy Krisztus megszabadított. Nem úgy megszabadított, csak úgy a levegőbe, hanem megszabadított bármitől. Merjük oda tenni és hittel elfogadni. És merjük elvenni tőle, hogy képesek legyünk szabadon tenni a jót. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked szeretetedet, gondoskodásodat, köszönjük neked azt, hogy te jelen vagy a mi életünkben. Köszönjük azt, hogy te nem hagysz minket úgy, ahogy vagyunk, hanem formálsz minket. Te szereteteddel átölelsz minket. Add, hogy elhiggyük ezt a szeretetet, hogy átéljük ezt a szeretetet, és minden, ami most nyomaszt minket, minden, ami fáj, minden, ami terhel, abban adj vigasztalást, adj biztatást, add, hogy a terheinktől megszabadulhassunk, és bízva benned örülhessünk, és átadhassuk a szeretetet másoknak. Legyen az a fájdalomban lévő szeretet, legyen az bármilyen élethelyzetünkben, Uram. Attól, hogy szolgálhassunk vele, így vezess minket, Uram, a nap további részében, és az egész héten, és az egész életünkben. Amen.
És akkor a befejező ének előtt, Erik, ő biztos.
Vezess Jézusunkat, énekeljük el.
Igen?
Vezess Jézusunkat, és akkor utána.
Kérjük. Akkor Lilát kérjük a hangszerhez.
Mindig, amikor más szolgatásoknak az igehirdetését hallhatom, de akkor különösen is, hogyha a fiatalabb generációból hall az ember szolgálót, aki még teológus, készül a lelkészi szolgálatra. Azért én emlékszem, hogy itt a testvérek is mennyit keseregtek, hogy milyen nyomorult az egyház, meg hogy majd mi lesz a fiatalokkal. Na milyen jó az, amikor Isten mutatja, hogy ő az ura ennek az egyháznak, és gondoskodik szolgálókról. Úgyhogy ilyen szempontból is örülünk annak, hogy Bence is, illetve az ő korosztályából, meg Ádám is itt van közöttünk, és látjuk azt, hogy Istennek igenis vannak emberei, és ő használja az övéit és szól. Úgyhogy így köszönjük, és előttünk volt Bence, teljes életnagyságban, képviselve a teológus generációt, ima téma a lelkészképzésnek az ügye is, hogy a teológián folyó oktatás, a teológiai oktatás, a lelki nevelés, az egyházi szolgálatra való készülés valóban abban erősítse meg a fiatalokat, amiben ha elhívást kaptak, akkor növekedni tudjanak, ha nem elhívás szerint mentek oda, akkor megkapják meg az elhívásukat, hogy Isten eszközei tudjanak menni.